meg a fejünket, és még egy mondattal kérjük Istennek a vezetését, tanítását. Mennyi édesatyánk, áldunk téged, aki fiadat küldted, hogy megtartson bennünket a viharban, hogy meggyógyítson minden betegségünkből, hogy megajándékozzon bennünket az örök élettel. És köszönjük, hogy te azért is küldted az Úr Jézust, hogy tanítónk legyen. Olyan sok tanítónkban kellett már csalódnunk, olyan sok tanítónkra néztünk föl, de kiderült, hogy itt-ott az ő tudásuk is elavult, idejét múlt, ahogyan haladtak az évek. Köszönjük, hogy Jézusban olyat mondasz nekünk, ami nem múlik el, ami örökké megmarad. Kérünk téged, hogy te add meg, hogy így tudjunk most őre figyelni. Jézus Krisztus lelkét küld el mi hozzánk, hogy miközben gondolkozunk az életünkről, és gondolkozunk a te kijelentésedről, egyre tisztában értsük azt, hogy mit akarsz mi bennünk elvégezni, és magasztaljunk téged azért, amit véghez vittél értünk, és amit véghez viszel mi bennünk. Amen. Lelki egészség. Ugye említettem, hogy a testi egészség az nagyon sokféleképpen előtérbe került az elmúlt évben. És amikor a lelki egészségről beszélünk, akkor tulajdonképpen a lelkünk állapotáról úgy beszélünk, ahogyan a testi állapotunkról szoktunk beszélni. És az elmúlt év sokféleképpen bemutatta azt, hogy hogyan kapcsolódnak, függenek össze egymással az, ami a testünkkel történik, meg ami a lelkünkkel történik. A mai téma az tulajdonképpen egy tünetet mutat be, egy olyan tünetet, ami mögé megpróbálunk mögé hatolni. Az elmúlt időszak azért is különös volt, mert új dolgokkal foglalkoztunk, amik korábban nem voltak jellemzőek és mindennaposak az életünkben. Néhány hónapja kezdődött el a pandémia járvány, amikor egy cikket olvastam arról, hogy hogyan változtatta meg a karantén helyzet a nyelvünket, a nyelvhasználatunkat. Minden új helyzet, radikálisan új helyzet, új szavakat hoz be a nyelvünkbe. És sok minden szót felsoroltak, hogy mi minden jelent meg a köznyelvben, amit nagy részét elfelejtettem. Egy volt, ami nagyon megragadott engem, és azóta is időként eszembe jut. Az újságíró felvetette, hogy a járvány előtt, most mondjuk, ha visszanézünk másfél évvel ezelőttre, tavaly január-február magasságában, vajon mit gondoltunk volna, ha azt a szót hallottuk volna, hogy valaki maszktagadó. Maszktagadó. Ugye, én túl sok teológia történetet tanultam, úgyhogy biztos valami különös kis szektára gondoltam volna, akiknek valami zűrzavaros nézetek vannak, de hogy hogyan jön be a maszk a képbe, azt már nem tudtam volna valószínűleg megmondani. Jelzi, hogy milyen központivá vált az elmúlt időszakban az életünkben a maszk. Milyen meghatározóvá vált. És azt is jelzi, hogy milyen nehéz maszkkal együtt élni, mert ha jó lenne, biztos akkor is lennének maszktagadók, de nagy számban nem lennének, hogyha nem lenne olyan kényelmetlen, és mégis természetesnek tekintettük többségünkben, és használtuk, és mind a mai napig még vannak, akik úgy jönnek be lelkészi hivatalba, hogy maszkba jönnek be, és megkérdezik, hogy levehetik-e. Ennek oka lehet az, hogy talán még mindig kint van a papír, hogy csak maszkban lehet bejönni. Annak ellenére, hogy már elvileg nem kötelezhetünk erre talán senkit. Minden esetre jól látszik, hogy belénk épült ennek a valósága. De az, hogy lelki maszkot viselünk, erre talán ritkásan gondolunk, pedig én be kell, hogy valljam, hogy nagyon sokszor jutott eszembe az elmúlt másfél évben ez. Kamasz koromban volt egy olyan vers, amit nem 100, hanem 135 éve született költőnk írt, és nagyon sokat hallgattam, nagyon megragadott engem, most előkerestem a YouTube-on, fönn van, sajnos nem letölthetően, úgyhogy meg kell majd összehangolni, hogy lássátok a szöveget is, meg hallhassátok is a YouTube-ról, ahogyan Latinovics Zoltán Tóth Árpádnak az Állarcosan című versét mondja el. A lelki maszkról, amit az ember hordoz magán.
Hát rossz vagyok, szótlan, borús, ideg. Bocsássak. Hisz ha tudnám, a világ minden fényé és melegét szólva, kastélyokat, pálmákat, táncokat, iborákkal a téli éjjel, vagy legalább egy-egy dús összehúlt boldog órát. De most úgy nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni sok. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kapni. Az Antikrisztus napja jelek, csillog a világ szörnyű arany fénye. Rögtön sentik, bal körmű gazok száma ember. S még lett vergődő. És nem tudja más, hogy csöndem éjjén, milyen jajok éjjén. De légy tűnös. Jön még ide és szerzeléknek. Csak légy tűnös. Maradj így lehet. Váró lényem, világos meg. Most állarc van rajtunk zor és hideg, de letéten, vagy szerintem, míg elfutja a könyv, öletve hajó arcomról leválunk, és te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halál.
Nagyon elgondolkoztató, mert azt gondolom, hogy talán sokan vagyunk időnként olyan lelki állapotban, amit nagyon megragadóan leír a költő, amikor ott van rajtunk az az állarc, az a maszk, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, és mégis viseljük. Ha ezt a verset megnézzük, mi lehet az oka annak, hogy a költő maszkot visel, vagy ő legalábbis miben látja az okát? Miben jelöli meg az okát annak, hogy maszkot, állarcot visel, állarc van rajtam, zord és hideg mondja. Miért veszi magára az ember ezt a zord és hideg állarcot? Mit gondol erről a költő? Persze tudjuk, hogy ezt mi nem tudjuk meg, hogy ő mit gondol, de mi mit gondolunk a vers alapján, hogy ő mit gondol? Ne rúgjon ki a sorból, nagyon jó. Az Antikrisztus nap, igen, az a verszak, amely középen fölül van, az Antikrisztus napjai, ezek csillog a világ szörnyű aranyszennye. Igen, tehát valami rettenetes az, ami körülvesz bennünket. Veszek valami ilyesmire gondolhatott. Mi az, ami még? Igen. Pontosan, de hogy felborult az igazság a világban, és mintha azt, aki arra lenne méltó, hogy megdicsérjék, azt időnként bántják, aki meg méltatlan és büntetést érdemel, azt meg megdicsérjük. Laci? Beteg lett a világ, beteg lett a világ, pontosan. El kell bújni valami elől, pontosan. Igen, igen. Zsuzsi? Felhőlik a harcok. Igen, igen, igen. Margit? egyedül verődik, és ugye nem tudja más, hogy csöndre mélyén milyen jajok égnek. Egyszerűen ott vagyok magamba zárva, és nem tudom mit kezdeni ezzel a helyzettel. Mi a megoldása a költőnek, figyeltétek-e? Hogy lesz ennek az egésznek vége? Andi? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ezen én is gondolkoztam most, amikor így készültem, hogy nem tud hazudni, azért fölveszi a maszkot. Igen. Bocsánat? Zoli?
Arra lehet, hogy maradj, míg lehet.
Aha. Maradj, míg lehet, igen. Igen, igen. Letépem. Aha. Igen. 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 Tetszett itt még valamit mondani, ugye? Elfutja a könyv pontosan, és aztán leválik az övetbe hajló arcomról. Igen? Légy türelmes. Aha. Ez kinek szól? Magának szól? Igen, tehát ugye az egyes szám második személy, amikor azt mondjuk, hogy öletbe hajló arcom, akkor érezzük, hogy itt nem magához beszél a költő. Azt nem derül ki Krisztusról, de valaki, akinek a szeretetében bízik, pontosan, ez nagyon fontos, hogy valaki, akinek a szeretetében bízik, szerintem egy átlagos irodalomtörténet, de lehet, hogy Gyuri bátyám megszáfolna, inkább szerelmes versnek gondolná ezt a részét, tehát inkább azt mondaná, hogy az öletbe hajló arcom az a kedvesére vonatkozik, de nem mondja meg a költő, tehát ezt nem tudjuk. Egészen. Aha. Aha. Igen, tehát az Antikrisztusnak a képe miatt lehet ilyen Krisztusra utalni, igen, előfordult Zsolt. Igen, 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 pontosan. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen... Mari? Pontosan, ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy a költő is érzi, hogy amikor majd sírni tud, akkor valami változni fog, vagy legalábbis reméli, hogy akkor fog valami változni. Addig nem tud változni, addig a maszk az rá épül, rá szilárdul az arcára. Nagyon elgondolkoztató, azt gondolom, hogy valahol egyszerre van benne az a fajta reménység, akit megszólít, hogy ez Krisztus, vagy a szerelmesei, nem tudom, tényleg óvatos lennék ebben, hogy bármit ezzel kapcsolatban mondjak, de valaki, akinek a szeretetére, szerelmére nagyon vágyik, nagyon fontos a számára, és bízik benne, hogy az ővele való közösségben, ha meg tud maradni az ővele való közösségben, akkor változni fog valami. De a másik oldalról, ha megfigyeltétek, akkor mégiscsak valahol arról van szó, hogy miért kell a maszk, mert körülöttem a világ nagyon zűrös. És honnan lesz majd megoldás belőlem, mert majd én letépem magamról, vagy legalább lesírom magamról a maszkot. Tehát valahol kívülről jön az oka annak, hogy szükség van maszkra, és belülről fakad a megoldás, még akkor is, hogyha ebben segítséget ad, az, aki türelmesen vár, és ott marad, amíg az állarc eltűnik mi rólunk. Érezzük, hogy nem normális állapot lelkileg maszkot viselni, és mégis talán ismerős lehet. Miért viselünk maszkokat? Talán ezzel a képpel, vagy ennek valamiféle változatával találkozhattatok az elmúlt hónapokban, hogy kinek kell maszkot viselni. A képen a bal oldalon látható emberke, az mindig az, aki fertőzött, aki beteg. A jobb oldalon látható emberke pedig az, aki még nem beteg, de megfertőződhet. És itt még ilyen szép százalékos arányok is vannak, de a lényeg az az, hogy ha senki se visel maszkot, se a beteg, se az, aki még nem beteg, se az, aki veszélyeztet, se az, aki veszélyeztetett, akkor nagyon komoly kockázata van a fertőzésnek, A számokat azért lehet, hogy elfelejthetjük, mert ez azt hiszem, hogy talán ebben most itt az orvosok többet tudnának nálam mondani. Gondolom, hogy változik attól függ, hogy melyik variánsról van szó. Minden esetre, ha a veszélyeztetett sem, meg a veszélyeztető sem visel maszkot, akkor nagyon nagy az esélye, a kockázata a fertőződésnek. Ha veszélyeztető nem visel maszkot, akkor is még elég magas, bár akkor alacsonyabb, tehát magunkat is tudjuk védeni a maszkkal, de igazán mégiscsak az derül, hogy egymást védjük a maszkkal, ha lehet hinni ennek az ábrának. Amennyiben a veszélyeztető hordja a maszkot, a legjobb, ha mindenki hordja a maszkot, és a legjobb, hogyha elég távol vagyunk egymástól ahhoz, hogy egyáltalán ne tudjunk egymásra lehelni. Ha maszk is van, meg távolság is van, akkor az egészséges. Csak kérdés, hogy egészséges-e, hogyha már nem is nagyon látjuk egymást. Ha közel vagyunk egymáshoz, legalább egymás szemét láthatjuk, és abból valamit leolvashatunk, de az ember magára marad. Teljesen magára marad, ha maszk is van rajta, meg hogyha távolságot is tart. Ugye ráadásul mi többen, akik szemvégesek vagyunk, valószínűleg átéltük azt, amit talán Dorka mutatott nekem egy képet arról, hogy normális időben, ha az ember fölveszi a szemüvegét, akkor élesen látja a dolgokat, ha maszk van rajta, akkor fölveszi a szemüvegét, és már ne semmit sem lát, mert behomályos, vagy bepárásodott egyből a szemüvege, és onnantól kezdve semmit sem fog látni. Már egymás szemét se látjuk ebben az esetben. Ami jól látható ezen az ábrán, hogy egyszerre ott van a hátterében annak, hogy maszkot viselünk, hogy félünk, és sokszor ott lehet az is a hátterében, hogy féltünk másokat. És ez nem csak testileg, lelkileg is így van, azt gondolom. Föltesszük a maszkot, mert félünk, vagy föltesszük a maszkot, mert féltünk. Féltjük azokat, akik fontosak a mi számunkra. Miért viselünk maszkot, és különösen mi a megoldás a maszkviselésre az életünkben? A megoldást, azt tulajdonképpen tegnap már hallottuk, a megoldás az mindig felülről jön. Már a jó megoldás. Ugye Jakab apostol azt mondta, hogy minden jó ajándék, meg minden tökéletes adomány onnan felülről, a világosságok atyától jön. Máshonnan nem is jöhetne jó megoldás. Ahhoz azonban, hogy értsük, hogy miért viseljük a maszkokat, és hogy merre kell indulnunk, vagy hogyan tudunk elindulni, mit kérjünk és mit keresünk az atyánál, az érdemes két részre bontani a maszkot viselőket. Az egyik részről most rövidebben fogok szólni, és aztán tartunk egy rövid szünetet, és aztán utána a másik részről fogok még beszélni. Ha nagyon leegyszerűsítve össze akarnám foglalni, hogy ez a két csoport hogyan van, akkor az egyik csoport azok, akik nem tudnak létezni maszk nélkül, a másik azok, akik tudnának létezni maszk nélkül, de mégis hordják a maszkot. És most először azokról hadd szóljak, meg azokhoz hadd szóljak, akik nem tudnak létezni maszk nélkül, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos állapot, és nekik sem kell ebben a csoportban maradniuk. Tudjuk mindannyian, hiszen ennyi bibliai műveltségünk valószínűleg mindannyiunknak van, hogy a bűneset után az ember elbújt. Elbújt Isten elől. És onnantól kezdve az ember folyamatosan bújik, és nem is tud mást csinálni. Egy egészen megrendítő bibliai mondatot hadd idézzek föl, kicsit hosszabban látjuk majd ezt a szakaszt. A Jelenések könyve végén olvasunk azokról, akik a bűnükben megmaradtak, és azért Isten ítéletét kell átéljék. És nem maszkok mögé akarnak bújni. Figyeljük, mit mond János apostol. Láttam, amikor a bárány feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy nagy fekete gyászlepel, a hold pedig egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. Amit itt olvasunk, ezek a Jelenések könyve első olvasói számára jól ismert ószövetségi képek. Lehet, hogy mi kevésbé ismerjük az Ószövetséget, nosza rajta ismerjük meg, figyeljünk arra, hogy hogyan beszéleznek az ószövetségi proféták Isten ítéletéről. éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy olvashatjuk a Szentírást. A korabeli emberek pontosan tudták, hogy ezek az ítéletnek, az Isten ítéletének a képei, amiket itt a Jelenések könyvében Isten megmutatott Jánosnak. És ezek után olvasunk arról, hogy hogyan fogadják ezt azok, akik az ítélet alá kerülnek. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokba és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és akkor kiállhat meg. Az, hogy születésünktől fogva maszkot viselünk, amögött az a kérdés van, amit itt föltesznek ezek az emberek: kiállhat meg, amikor Isten haragja megjelenik? Kiállhat meg akkor, és inkább a hegyek borítsanak el és rejtsenek el bennünket, bármilyen rettenetes is ezt a képet végig gondolni, mint hogy szembesüljünk azzal, amit Isten haragja jelent a mi életünk fölött. Amikor ezt Jánosnak Isten megmutatta, a Jelenések könyve szerzőjének megmutatta ezt a képet, akkor Jánosnak feltehetőleg ott volt a szívén, eszébe jutott két előzménye ennek a mondatnak. Egyrészt Hóseás próféta az Ószövetségben hirdeti az Istennel szemben fellázadt 10 törzs az északi országrész ítéletét, és hirdeti azt, hogy amikor majd eljön az ítélet, akkor hogyan akarnak majd elmenekülni, elrejtőzni az Isten ítélete elől. Másrészt Jézus az, aki megrendítő szavakat mondott akkor, amikor vitték őt a keresztre. Szintén eszébe juthatott azoknak, akik ott Jézust hallhatták, Hóseásnak ez az ítéletes proféciája. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig felé fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sírassátok. Mert íme jönnek majd napok, amikor ezt mondják: boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdték a hegyeknek: essetek ránk, és a halmoknak borítsatok el minket, mert ha a zöldellőfával ezt teszik, mi történik a szárazdal? Megrendítő mondatai Jézusnak ezek, csak zárójelben hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a maszkviselésünk egyik formája az, amikor sajnáljuk, nagyon sajnáljuk azokat, akik nálunk nyomorultabbnak tűnnek. Megsiratjuk Jézust, az ő szenvedéseit. De vajon látjuk-e azt, hogy az, amit ő hordoz, azt azért hordozza, hogy nekünk ne kelljen elhordozni? És hogyha mi nem Jézushoz tartozunk, akkor ugyanazon kell nekünk is végig mennünk. Jézus azt mondja, hogy ne engem sírassatok, magatokat sírassátok. Mert Jeruzsálem, a meg nem térő, a bűnében megmaradó Jeruzsálem, amely esetleg sajnálkozik még Jézus felett, mert szegény, milyen nyomorult, de nem veszi észre, hogy ő maga is ítélet előtt áll, egyszer majd menekülni fog az ítélet elől, és megpróbál elrejtőzni előle. Miért viselünk maszkot? A Biblia arról beszél, hogy Isten mindannyiunk szívében elhelyezte annak a tudatát, hogy valahogy az életünkkel alapvető probléma van. Hogy Isten, amikor ránéz az életünkre, akkor nem találja azt szépnek, hanem visszataszítónak találja. Ahogyan tesszük azt, amire ő azt mondta, hogy ne tegyük, ahogyan bántjuk egymást, ahogyan megvetjük őt, ahogyan az ő akaratával szembe megy az életünk. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, hogy még a pogányok is bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, bizonysága ennek lelkiismeretük, még a legeltorzultabb ember lelkiismerete is valahol tudja, érzi, hogy nincsen rendben az élete, bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, amelyek hol vádolják, hol felmentik őket. az ember tudja, hogy valami nincs rendben az életével. És bár nem mindenki tudja megmondani, mert van, aki tagadja Istennek a létét, hogy ki az, akinek az ítélete alatt áll, de mindenki érzi, hogy az, amiben benne él, addig, amíg Jézus Krisztus meg nem szabadítja őt ebből, az ítéletet von rá, az árnyékot vet az életére. Olyan elgondolkoztató az, amit Pál apostol a rómaiaknak ír, a Római Levél 7.-8. fejezetében ennek a küzdelmét írja le, hogy átéljük még mi is, akiket Jézus Krisztus megszabadított, hogy hogyan harcol a bűn a tagjainkban, és ebben a fejezetben, a 8. fejezetben azt mondja, a test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. És itt jön egy megdöbbentő mondat, akik pedig test szerint élnek, a saját elgondolásaik, a saját vágyaik, a saját törekvéseik szerint, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ha megnéznénk az eredeti bibliai szöveget, azt látnánk, egy nagyon magyar lényegileg lefordítatlan mondat szerepel, nem tudnak tetszeni Istennek. Nem képesek tetszeni Istennek. Miért veszünk maszkot magunkra? Azért, mert érezzük, hogy nem szép az, amit látnak, akik látnak bennünket. Miért veszünk lelkileg maszkot magunkra? Mert tudjuk azt, hogy az, amit mi mutatni tudnánk, az kevés ahhoz, hogy szép legyen. Az visszataszító. Arra Isten azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És itt ezzel a két mondattal hadd fejezzem be, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Az estéken erről fogunk hallani, hogy Isten lelke mit végezel mi bennünk. Erről szólnak az esti alkalmak, úgyhogy ebben az irányba nem is mennék el, csak hadd húzzak alá egyetlen egy gondolatot. Krisztus lelke. Pál azt mondja, hogy Krisztus lelke. Ha Isten rád néz, és Krisztus lelkét látja, akkor tetszeni fog neki, amit lát. Ha rád néz, és nem Krisztus lelkét látja, hanem csak a magad sokféle bűnnel beszennyezett lelkét, akkor okod van arra, hogy maszkot viselj és menekülj, és valójában teljesen felesleges és teljesen értelmetlen maszkot viselni, mert tudjuk azt, hogy ő átlát a maszkjainkon. Mégis ez mutatja, a lelki maszkunk mutatja, hogy addig, amíg Istennel nincsen rendezve az életem, amíg nem Krisztus lelke lakik bennem, amíg nem az lélek gyümölcsét termi az életem, amíg nem Krisztust ismeri föl bennem a mennyei atya, addig nem lesz más, mint menekülés, folyamatos menekülés, maszk mögé, meg hegyek alá, meg akárhova, ahova az ember el tud menekülni, az elől az Isten elől, akinek nem tudunk tetszeni önmagunkban, mert arra teremtett meg bennünket, hogy Krisztus ábrázolódjon ki bennünk, és akkor lesz szép és vonzó az életünk, ha Krisztus megjelenik abban. Láttuk tehát azt, hogy addig, amíg Isten könyörületét át nem éltük, és Isten meg nem szabadított bennünket attól a tehertől, a bűnnek attól a terhétől, amivel megszületünk, és amit napról napra gyarapítunk, addig nincs jobb megoldásunk, mint menekülni. Menekülni bármi mögé. És látjuk, hogy amíg az ember ebben az állapotában van, addig inkább halna meg úgy, hogy a hegyek omoljanak rá, mint hogy Istennek az ítéletével szembe kelljen néznie. Rettenetes az Isten ítéletével szembenézni. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus szabadítónak és gyógyítónak jött el. És mégis érezzük azt, hogy ez egy olyan megoldás, takarjanak el bennünket a hegyek, omoljanak ránk a hegyek, valamilyen módon takarjuk el magunkat Istenről, ami nem működik. Egyrészt azért nem működik, mert Istennek van hatalma oda is utánunk nyúlni, másrészt azért, mert Isten pontosan látja azt, hogy mi van a mögött, ami mögé oda rejtőztünk. A megoldás az csak az lehet, amit ő Jézus Krisztusban adott mi nekünk. És mégis olyan nehéz azt látni, hogy miközben a maszk nem megoldás, aközben nagyon sok hívő ember maszkot visel, és itt most nem testi értelemben. A hívő ember a fizikai egészségére nézve, különösen amikor rendkívüli helyzetet hirdetnek, akkor szabálykövető. Tehát ha azt mondja a hatóság, hogy hordjon maszkot, akkor hordja a maszkot, akkor is, hogyha nem szereti hordani a maszkot, mert hogyha időnként fulladozik is alatta, ha a hatóság ezt mondja, akkor vegyük ezt komolyan. De lelki értelemben, a lelki egészségünk szempontjából hadd mondjam ezt, hogy a hívő ember az maszktagadó. Bármennyire is helytelen lenne ezt a hatósággal szemben művelni, a hívő ember az maszktagadó, mert tudja, hogy a maszk az semmire sem megoldás. A masznak le kell kerülnie mi rólunk. Mégis sokszor maszkokat viselünk, és ennek kétféle oka lehet, bár ez a kettő ez nagyon sokszor összekeveredik mi bennünk. És ezért nagyon fontos, én azt gondolom, tudatosítani, hogy miért viselünk maszkot, hogy miért hordjuk a maszkot. Mi az, amit el akarunk takarni, mert van olyan, amit nemhogy nem eltakarni kéne, hanem örülni neki, és van olyan, amit meg nem eltakarni kellene, hanem engedni azt, hogy Isten elvegye mi tőlünk. Miből fakad a szégyenünk? Nagyon érdekes, amikor a Biblia legelején először találkozunk a szégyennel, egész pontosan azzal, hogy nem szégyelte magát az ember, ez nagyon hamar megváltozik. Mózes első könyve elején ismerjük, hogy miután megajándékozta Ádámot Évával Isten, és elhangzik ez a gyönyörű mondat, hogy miután társat kapott, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Aztán azt mondja a Szentírás, még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsetek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett, adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy az emberi bűnbeesés történetét keretezi ez a két mondat. Mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat, és aztán megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Döbbenetes, hogy először nem Isten elől bújnak el, pedig Isten elől minden okuk megvan arra, hogy elrejtőzzenek, amíg Isten meg nem szabadítja őket a bűnüktől. Miközben tudjuk, hogy az elrejtőzés az nem használ semmit. Végső soron Isten szem elől úgyse tudnak elrejtőzni. De az még érthető volna, az még logikus volna, hogy Isten elől elrejtőznek. Hanem egymás elől rejtőznek el. Miért rejtőznek el egymás elől? És hogy rejtőznek el egymás elől? Olyan elgondolkoztató ez a számomra, hogy mit rejtenek el egymás elől? Azt, amiben különböznek egymástól. Amitől különböznek egymástól. Ágyékkötőt készítenek. Hogy milyen volt az ágyékkötő, arról a Biblia magyarázók egy résznek megvan a véleménye, állítólag nem a megszokott ágyékkötőre használt szót használja az Ószövetség, héberből nem vagyok igazán penge, úgyhogy ezt nem tudtam úgy ellenőrizni, hanem állítólag azt, amit inkább övre használtak. Tehát valamit ott megpróbáltak ügyeskedni, meg ugye ez a fügefa, ami a Közel-Keleten a legnagyobb levél, de hát az olyan, hogy az takarítsd meg nem is, mert olyan erősen átjuggatott, tehát igazából a fügefa levéllel igazán nem lehet elérni a célját az embernek, olyan igazi emberi megoldássá vált ez a fügefa levél, amit magára kötött ágyékkötőnek a férfi és a nő. Ami engem megrendített ebben, hogy azt akarják el, amiben különböznek egymástól. Mi volt a baja korábban annak, hogy Isten különbözőnek teremtette a férfit és a nőt? Mi volt vele a probléma? Semmi. Teljesen jól együtt tudtak élni ezzel a különbözőséggel, annyira, hogy talán észre sem vették. Olyan kulcsszava ennek a szakasznak az, hogy megnyílik a szem. Ugye azt mondja a kígyó az asszonynak, hogy azon a napon, amelyen esztek bőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Ugye az asszony gyanút fokadott volna, azt, hogy mi a jó, azt már pontosan tudjuk. Isten minden jóval ellátott bennünket. Isten újra és újra kimondta, hogy mindaz, amit alkotott, az jó. Tehát, ha tudni fogjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor biztos, hogy jó biznisz ez nekünk, hogy a rosszat is megismerjük. És megnyílt a szemük. Ugye csábította a szemet a fa, és azt olvasjuk, hogy megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Észrevették azt, hogy különböznek. És észrevették azt, hogy ez tulajdonképpen kihasználható egymás ellen. Pedig Isten ezt a különbséget jónak teremtette. Isten, amikor azt mondta, hogy teremtek hozzáillő segítőtársat, akkor azt gondolta, hogy szüksége van valakire, aki nem olyan, mint ő, hanem akiben megvan az, ami belőle hiányzik. Aki tényleg tudja őt segíteni. És ránéznek egymásra, és azt mondják, hogy én másmilyen vagyok. Elég nagy baj volna, hogyha egyforma lenne a férfi és a nő, nagyon nagy szükségük nem volna egymásra. Én nekem valahol ez egyik szívfájdalom mindig, amikor ezt a történetet olvasom, hogy azt mondja a kígyó, hogy ti is olyanok lesztek, mint Isten. És nem mondja azt neki sem Ádám, sem Éva, hogy te figyelj, hát Istenből már van egy, és az bőven elég. Nekünk ő az atyánk, ő a szerető alkotónk, ő a gondviselőnk. Nincsen szükség még további istenekre. Nagyon jóban vagyunk mi azzal az Istennel, szeretjük őt. Nem kell nekünk más, és nem kell nekünk olyannak lenni, mint ő, nekünk jó ilyennek lennünk. Olyan döbbenetes, amikor az ember elrejti magát, azért, mert nem olyan, mint a másik. Amikor elrejti magát, azért, mert úgy érzi, hogy nem, nincsen az rendben, hogy én másmilyen vagyok. Hogy én alacsonyabb vagyok, vagy magasabb vagyok, vagy terjedelmesebb vagyok, vagy soványabb vagyok, vagy idősebb vagyok, vagy fiatalabb vagyok, vagy férfi vagyok, vagy nő vagyok. Ezek Isten akarata szerint vannak így. Krisztina fog a következő napokban a megelégedettségünkről beszélni, és ha arra gondolunk, hogy mi az, amivel elégedetlenek vagyunk, olyan jó ebbe belegondolni, hogy sokszor az elégedetlenségünk mögött nem az van, hogy valami rossz mi bennünk, csak egyszerűen az, hogy Isten másmilyennek alkotott meg engem, mint a másikat. Csak egy érdekességként, ahogyan készültem, jutott ez eszembe, hogy olvasgattam mostanában egy olyan könyvet, a videói is nagyon ismertek, a Mark Bungor nevű amerikai lelkipásztor szerzőnek a férfi és nő különbségről beszél. Nem református szerző, és teológiailag meg Biblia magyarázatában nem állítom, hogy mindig mindenben 100%-ig egyetértek ő vele, de az, amit a férfiak és a nők különbségeiről mond, az nekem egész egyszerűen olyan újdonság volt, régen olvastam olyan házasság gondozó könyvet, ahol olyan sokszor éreztem azt, hogy aha, hú, hát tényleg ez így működik. Hát ez van a mi házasságunkban is. Hát így van. Nagyon érti a különbséget a férfiak és a nők között, és olyan izgalmas dolgokra döbbentem rá, hogy tulajdonképpen nem baj az, hogy mi nálunk, amikor valamit keresünk otthon, akkor mind a ketten keressük, de Dorka találja meg általában, amit keresünk. Eddig én is a férfiaknak azon csoportját erősítettem, aki úgy húzta a spigulákat, hogyha egyszer véletlenül én találtam meg valamit, hogy már harmadszor én találtam meg valamit, Dorka meg végtelen plusz 8-szor már, mert számolni se lehet, És elmagyarázza, hogy miért van ez így. Ennek biológiai okai vannak. Isten így teremtett meg bennünket, hogy a nő az egyszerre látja az összképet, és azt is látja, amire nem figyel. A férfi fókuszáltan figyel, fókuszáltan néz, azt mondja, hogy olyan, mintha távcsővel pásztáznánk végig a dolgokat. Amikor be kell nézni a ruhásszekrénybe, és meg kell keresni ott valamit, akkor Dorka benéz, és a szeme sarkából észreveszi azonnal. Én meg tényleg, mintha távcsővel kéne végig nézni, és ha valami rákerült, akkor már nem biztos, hogy észreveszem azt, hogy kilógott egy kicsi csücsök. Isten így alkotott meg minket. És ezt nem szégyelni kell, hanem örülni kell annak, hogy Isten ennyire tudta azt, és erre gondolt, vagy ilyenekre gondolt, amikor azt mondta, hogy segítőtársra van szüksége, mert magától még a szemüvegét se találja meg. Adok hát hozzáillő segítőtársat. Ezt nem szégyelni kell, ennek örülni kell. Vagy a másik oldalon, hölgyek, nyugodtan elfogadhatjátok azt, és de jó, hogyha van lehetőségetek arra, hogy van mellettek egy férfi, hogy nem biztos, hogy ti valaha jó családfők lesztek. Ez is olyan döbbenetes volt az én számomra. Néhány évvel ezelőtt többen tudjátok, hogy volt elég sok beszélgetésünk mindenféle iskolai igazgatókkal, és úgy megdöbbenés volt az én számomra, és azóta is időnként eszembe jut, amikor egy meglehetősen furcsa igazgatónő, aki valószínűleg keveset tudott a tanulói jogokról, vagy nem érdekelték őt a tanulói jogok, Dorkának mondott valamit, hogy mi az, amit mi nekünk csinálnunk kéne ebben a helyzetben. Ő vele találkozott. És legközelebb bementem én, és ugyanez igazgatónő, aki előzőleg Dorkát eléggé pökhendi és lekezelő módon elküldte, hogy ezt vagy azt csináljuk, az már föl se vetette azt az ötletet, amit Dorkának előzőleg fölvetett. Hogy van ez? És aztán megfigyeltem, hogy tényleg igaz az, hogyha én bemegyek a gyerekeim iskolájába, akkor máshogyan kezel engem az igazgató vagy az igazgatónő, mint a feleségemet. De miért? És rá kellett jönnöm, hogy egyszerűen nincsen hozzászokva ez a világ ahhoz, hogy egy férfi bemenjen a gyerekei iskolájába. És hogy tényleg férfiként máshogyan kezelnek bennünket. Vagy az egészen döbbenetes volt a számomra néhány éve, olvastam ezt egy férfi csendes napon már említettem, és ezt azért szeretném elmondani, mert erre ez a könyv is utal, korábban már egy magyar pszichológustól hallottam, és nagyon megdöbbentett és meghökkentett engem, hogy Magyarországon állítólag a vállásoknak a háromnegyedét azt a feleség kezdeményezi. Nem tudom, hogy mi van-e mögött. Nyilván nagyon sok fájdalom, nagyon sok sérülés, nagyon sok veszekedés, nagyon sok nehézség. De szeretném azt mondani a jelenlevő hölgyeknek, hogyha fölmerül a gondolat, ne mondjatok le olyan könnyen a férjetekről. Még akkor se, hogyha ugyanebben a könyvben azt olvassuk, hogy a férfi az a napjának a 12. részében csinál valamit, és egyébként meg semmit se csinál. És ő azt mondja, hogy ez egyébként valószínűleg a férfi természetből következik, és ez joggal zavarhatja a feleségeket, és aztán elmondja, hogy mit lehet ebben a helyzetben mégis tenni, hogy ezek összeérjenek ezek a szálak. Olyan döbbenetes volt azt olvasni néhány évvel ezelőtt, hogy abban az esetben, hogyha egy családban az édesanyja jár csak rendszeresen templomba, és az édesapa nem jár, vagy rendszertelenül jár, akkor 2% annak az esélye, hogyha az édesapa nem jár templomba, hogy a gyermeke az rendszeres templomba járó legyen. 2%, 50-ből 1 fog rendszeresen templomba járni. További 37% hébe-hóba. Ez egy nagy svájci felmérésnek az eredménye volt, ez meg is van ennek a... Tehát összesen 40% a gyerekeknek fogja egyáltalán a templomot fölkeresni, hogyha az édesanyja templomba járó volt. Ha az mind a két szülő rendszeres templomba járó, akkor 33%-a, egyharmada a gyerekeknek rendszeres templomba járó lesz, és több mint 40%-a, tehát összesen 3/4 a gyerekeknek az rendszeresen vagy rendszertelenül járni fog templomban. Ha az édesapa rendszeres templomba járó, és az édesanyja nem jár templomba, akkor 44%-a a gyerekeknek templomba járó, rendszeres templomba járó lesz. Döbbenetes, hogy az édesapa hitét követik a gyermekek jellemzően. Ezt a svájci állam nagy felmérésben mutatta ki. Radikális különbség van a között, hogy az édesapa az ott van-e a családban, és ő viszi a családot templomba, vagy pedig a háttérben húzódik, talán ott sincsen, vagy elengedi a családot. Nem mondjatok le arról, hogy majd én hívővé nevelem a gyermekemet. Nem így működik. A gyerekek számára nagyon fontos minta az édesapjának a példája. Különbözőnek teremtett meg minket Isten, és megvan az értéke a férfinak, és megvan az értéke a nőnek, megvan az értéke a fiatalnak, és megvan az értéke az idősnek, megvan az értéke az ilyen, meg az olyan adottsággal rendelkezőnek, és együtt van igazán mindennek értéke. Isten ezeket együtt akarja fölhasználni. Ne szégyeljük, hanem ismerjük föl magunkban, meg ismerjük fel egymásban, meg buzdítsuk egymást, hogy ezek ott legyenek az életünkben. Ezt nem szégyelnünk kell. Annak, hogy különbözőek vagyunk, örvendezni kell. És nem maszkot viselni kell, hanem fölvállalni kell. Mi az, ami viszont igen, ez egy olyan kérdés, amit most már nincs idő arra, hogy megálljunk és gondolkozzunk, de gondolkozzunk majd rajta, hogy mit rejtenénk el magunktól, magunkból szívesen, vagy mi az, amit rejtünk magunkból, amiben eltérünk a többiektől. Észreveszük-e azt, hogy ezt Isten adta ezeket a különbségeket. Nemrégen olvastuk Márk evangéliumában ezt a történetet, ahol egy testi betegség, valóságos betegség, olyan betegség, ami miatt abban az időben karanténba kellett vonulni, el kellett távolodni az emberektől. Egy lepra az, ami megterheli valakinek az életét. Talán láttuk sokan a Ben Hur című filmet, ahogyan ott Ben Hurnak a családtagjai elfedve magukat, kiabálva bárki egészségesen a közelükbe közlekednek, mert nem akarnak senkihez se közel kerülni. Jézushoz odament egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. Jézus megérintette azt, akinek senkinek sem szabadott volna a közelébe mennie. Megérintette a leprást. És nem Jézus lett beteg, hanem a leprás lett egészséges. És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Ilyen Urunk van nekünk. Aki mindazt, amit valóban, ha csak önmagunkra lennénk hagyatkozva, legalább egymás elől indokolt volna elfednünk. Mert bűnként terheli az életünket, mert tisztátalanná tesz, mert tönkre tesz. Mindent meg tud gyógyítani. Itt van valahol my healer, az én gyógyítom. Jézusban gyógyítót kaptunk, aki a lelki betegségeinket is, a lelki nyomorúságainkat is meg tudja gyógyítani. És ha azért viselem a maszkot, és ezért nagyon fontos föltenni a kérdést, és Isten színe elé vinni a kérdést, hogy miért viselek maszkot? Azért, mert olyat teszek, akár rutinból, megszokásból, mert ebben nőttem föl, és mert nem tudok ebből szabadulni, ami az életemet ocsmánnyá teszi, visszataszítóvá teszi. Akkor nem maszkot vegyek, hanem Jézushoz menjek, és tőle kérjem, hogy gyógyítson meg. És higgyem el, hogy neki van hatalma meggyógyítani bármiből. Ő neki bármiből van hatalma meggyógyítani engem. Nagyon sokan hívő emberként viseljük a maszkokat azután, hogy Jézustól szabadítást kaptunk. Mert van egy-egy olyan betegsége, beteg pontja az életünknek, egy-egy bűn, amivel nem tudunk mit kezdeni. Mi nem. De Jézus a gyógyítónk, és Jézus meg tud gyógyítani bennünket. Vigyük oda elé. És olyan megdöbbentő, amit Jézus ezek után mond. Vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Az előbb azt mondtam, hogy a hívő ember szabálykövető, ezt Jézustól tanulhatjuk. Mondhatnánk azt, hogy Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy bárki is megerősítse, hogy tényleg meggyógyult ez a leprás. Jézus előbb tudta, hogy meg fog gyógyulni ez a leprás, mint hogy ez a leprás oda ment volna hozzá. És mégis azt mondja, hogy a földi szabályok azok, hogy te elmész a paphoz, megmutatod neked, neki, ő is ráüti a pecsétet a védettség igazolványodra, és innentől kezdve szabadon járhatsz, kelhetsz. A hívő ember szabálykövető. És éppen ezért nem maszktagadó, amikor a hatóság azt mondja, hogy hordjon maszkot, de akkor maszktagadó, amikor arról van szó, hogy önmagamat elmaszkolom-e. És mégis olyan érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy akkor mostantól kezdve mindenkinek mondd el. Azt mondja, hogy senkinek sem mondja el semmit. És ezen a ponton nagyon érdemes, és ezzel hadd zárjam le, végig gondolni a Jézus szavához való viszonyunkat. Ahhoz, hogy hogyan viszonyulunk Jézus szavához. Föltettem azt a kérdést még az előző részben, hogy volt-e olyan, amikor úgy éreztük, hogy lelkileg nagyon fittek, egészségesek vagyunk, vagy lelkileg betegek vagyunk. Az igazi kérdés nem az, hogy én mit érzek, hanem az, hogy Isten igéje mit mond. Mert az előbb láttuk Ádám és Éva kapcsán, hogy érezhették ők ott a szégyent, ahol semmi szégyelnivaló nem lett volna, különösen egymás előtt, mint férjnek és feleségnek. Ma már tudjuk azt, hogy a bűnbe esett világban nem fogunk levetkőzni vadidegenek előtt, nem volna helyén való, nem volna rendjén való, de ott férjként és feleségként nekik egyáltalán nem lett volna hók elrejtőzni egymás előtt. Szégyent éreztek ott, ahol teljesen értelmetlen volt szégyent érezniük. És mégis, ha Isten igéje azt mondja valamire, hogy az nincsen rendjén, lehet, hogy mi nem érzünk ott szégyent, fordítva is lehetséges, akkor is, ha Isten igéje azt mondja, hogy az nincsen rendben, akkor abból tisztulnunk kell, és Jézus kész is megtisztítani bennünket. Hogyan viszonyulunk Jézus szavához? És hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy mi az, amit ő ránk bíz? Mert ez a másik, amit még a maszkkal kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a lelki maszkjainkat azt mondja Jézus, hogy vessük le. De nem mondja azt, hogy minden mást is vessünk le magunkról. Most, hogyha nagyon metaforikusan vagy szimbolikusan beszélünk, ugye szokták időnként mondani, hogy időnként egy-egy bizonyságtétel az ilyen lelki striptízé is tud válni, és az nem jó, az nem helyén való. Én is hallottam olyan bizonyságtételt, amikor valaki úgy részletezte azt, hogy milyen bűnökben volt ő benne korábban, meg hogy milyen gyalázat jellemezte őt, hogy az embernek tényleg forgott a gyomra tőle, vagy kicsit az volt az érzése, hogy hát ő már azzal dicsekszik, hogy én már olyan mélyen voltam, hogy, és akkor, mint hogyha ez valami érdem volna, hogy ő milyen mélyre került, mielőtt Jézus kiemelte őt onnan. Itt nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy nem mondj senkinek semmit, és oka van annak, hogy azt mondja, hogy nem mondjon senkinek semmit. Figyelünk-e arra, hogy Isten mikor indít arra bennünket, hogy tegyünk bizonyságot? És különösen, hogy miről kell nekünk bizonyságot tenni? Nem a bűnünkről kell bizonyságot tenni, a gyógyítónkról kell bizonyságot tenni. Róla bátran beszélhetünk, itt azt látjuk, hogy elment mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte az esetet, és Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint lakatlan helyeken kellett tartózkodni, és oda mentek hozzá mindenfelől. Jézus nem ok nélkül mondta, amit mondott ennek a férfinak. Jézus nekünk is világossá teszi azt, hogy miután meggyógyultunk, azután mikor kell, kinek kell beszélni róla, amikor ő indít, akkor mondjuk, és mondjuk bátran, de ne magunkat előtérbe helyezve, ne rólunk szóljon, ne a mi elképzelésünkről, mindig figyeljünk a mi élő Urunkra. Nagyon más volt az a történeti helyzet, amiben volt ez a férfi, tehát nem lehet ezt egy az egybe átvinni a mi helyzetünkre, de az, hogy figyeljünk Jézus szavára, az mindannyiunkra vonatkozik. Van gyógyítónk. Nem kell maszkban maradnunk. Jézus arra hív, hogy menjünk ő hozzá, vigyük ő hozzá mindazt, ami az életünket megnyomorítja, ami miatt rejtőzködnénk, egymás elől, Isten elől is, és őnál a gyógyulást találhatunk. Azt hiszem, hogy mást már nem írtam fel, amit el akartam mondani, és az időnk is nagyon letelt, úgyhogy egy imádsággal ezt a részét befejezem, aztán Krisztina szeretne néhány dolgot hirdetni, és aztán még egy énekkel lezárjuk az alkalmunkat. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te magad vagy a mi életünk gyógyítója. Te, aki annyira szerettél bennünket, hogy az életedet kész voltál odaadni értünk. Köszönjük, hogy tőled nem kell félteni magunkat, hogy neked elmondhatjuk mindazt, ami az életünket megbetegíti. Köszönjük, hogy Te meg tudsz gyógyítani minket mindebből. Kérünk Téged azokért, akik még nem élték át a Te gyógyító erődet. Kérünk Téged azokért, akik még nem Te hozzád kötötték az életüket. Kérünk Téged azokért, akik úgy élik a mindennapjaikat, hogy legszívesebben menekülnének a Te színed elől. Ha vannak itt közöttünk is ilyenek, kérünk, hogy szólítsd meg őket, és hívd el őket a veled való közösségbe. És megvalljuk, hogy sokunknak vannak olyan pontjai az életének, amelyeket inkább szívesebben őrizgetünk betegen, és teszünk rá maszkot, vagy fedjük el valamivel ahelyett, hogy oda vinnénk neked, és a Te gyógyító erődet átélnénk. Légy a mi életünk gyógyítója ezen a héten. Könyörülj mi rajtunk, hogy átéljük ennek a valóságát. Amen.